Második fejezet. Útközben. James Starr eszejárását ugyancsak elakasztotta a második levél. Homlok egyenest ellenkezői annak, amit az első írt. Mi a manó akar ez lenni? Kérdezte önmagától. A félig eltépett borítékot ismét kezébe vette. A másik levélhez hasonlóan erre is Aberfoy postabélyege volt ütve. Tehát. Stirling megyének ugyanazon vidékéről érkezett, hogy nem az öreg bányamester írta, az bizonyos. És az is bizonyos, hogy a második levél írója ismeri Simon Ford titkát, amikor a Yarrowaknához való meghívást a mérnöktől határozottan visszavonja. Vajon igaz-e, hogy az az első közlemény egyszeriben tártalanná vált? Vagy pusztán az ő odautazását akarják elakasztani, már akárha van annak az utazásnak célja? Vagy még inkább valami rossz akaratból Simon Ford terveit meg akarják hiúsítani. Ezeket gondolta magában eltűnőve James Starr, és a levelek ellentmondása csak összökélte a bányához való utazás megtevésére. Hiszen, ha az egész szemfényvesztésnél nem egyéb, még akkor is legjobb lesz a dologgal tisztába jönni. Emellett hajlandóbb is volt inkább hinni az első, semmint a második levélnek. Többet adni egy Simon Ford féle ember meghívására, mint névtelen ellentmondója Irka firkájára. Éppen ezért, mondotta magában, mert így befolyásolni akarják elhatározásomat, kell annak a Simon Ford dolgának valami rendkívüli fontosnak lennie. Ott leszek én holnap kellő időben, a kitűzött helyem. Este felé megtette el utazásának előkészületeit. Mivel távolléte pár napra is kinyúlhatott, tehát levélben értesítette Sir W. Elphistont, a Royal Institution elnökét, hogy a legközelebbi ülésen részt nem vehet. Azután eligazított két vagy három olyan ügyet, amiket még a héten kellett lebonyolítania. Miután pedig utitáskájának rendbeszedésére utasított a szolgáját, talán az ügy érdeménél is nagyobb izgalom közt feküdt le. Másnap 5-kor már talpon volt, mivel odakün hideg, únos eső esett, tehát jó melegen felöltözve hagyta el Canongate-i házát, hogy a Granton Pierre-i hajóállomástól 3 óra alatt a Forthon át Stirlingbe érhessen. Amint végigment a Canongate-en, ez Edinburgh fő és legszebb utcája, ügyet sem vetett a Holyroadra, a régi skót királyok epalotájára, ami talán először történt meg vele életében. A kapuk skót nemzeti viseletű őrségét se vette észre. A rövid zöld kabátban, kockás sálukkal és hosszú szőrű, combjukat verő kecskebőrükkel. Ám bármint az öreg, Caledóniának minden igazi fia, nagy tisztelője volt Walter Scottnak, ma mégis pillantásra sem méltatta a vendéglőt, ahová Overley beszállott, és ahová szabója azt a híres hadiöltönyt hozta, amelyet annyi jámborsággal bámult meg Flockhart özvegye. Épény nem törődött azzal a kis térrel sem, amelyen a hegyi skótok a trónkövetelő győzelme után fegyvereiket elsütötték, még ha Flora meg Ivort megölik is. Az utca közepén a fogház órája mutatta sötét lapját. Azon is most csak azt nézte, hogy nem szalasztja el az indulás idejét. Belépés nélkül el tudott menni a Nellerbownon John Knoxnak, a nagy reformátornak a háza előtt, akit egyedül nem tudott meghódítani, Mária Stuart mosolya. Miután átment a High Street-en, ezen a messzeföldön ismeretes utcán, amely az Abbé című regényben az aprólékosságig híven le van írva, akkor a Bridge Street óriási mérvű hídje felé kanyarodott, amely híd Edinburgh-nek 3 halmát fűzi együvé. Pár perc után a General Railway vasútállomásra ért, és 1/2 órával később a vonattal már New Haven-ben volt, egy csinos halászfaluban. Lake-től Edinburgh kikötőjétől pár mérföldnyire. A tenger dagája elborította a barnás, köves partot, és hullámok nyaldosták a kikötőnek vasláncokkal tartott, cölöpökön nyugvó töltését. Balkészt a Granton Pierhez pillér láncolva álltak a mahajók, és azok közt az egyik, amelyek Edinburgh és Stirling között a közlekedést a Forthon át fenntartják. Abban a pillanatban a P. Instigallus kéményén fekete füstfelhő gomolygott kifelé, kazányából pedig sisteregve szállt el felesleges gőze. A csak párszor megkondított harangszó alatt a hajóra siettek az utolsó utasok. Kereskedők, bérlők, inasok csapata, amely utóbbiak kivoltát messziről hirdették rövid térnadrágjaik, hosszú kabátjuk és keskeny, fehér szegélyű nyakra valóik. Jim Starr nem volt a beszállók utolsója, könnyedén ugrott a Prince de Galles födélzetére. Ám bár sűrű eső paskolt lefelé, azért az utazók nemigen kerestek menedéket a gőzös belsejében. Mind a fedélzeten gubbasztott kabátban, kendőbe takaródzva, egyik-másik közbe-közbe dzsines vagy viszkis flaskóból húzott egyet, hogy a mondásként belülről is felöltözködjék. A harang utolsó kongása elhangzott, a hajó köteleket megeresztették, és a Prince de Galles néhány óvatos mozdulattal kiúszott a kisöbölből, mely idáig az északi tenger hullámai ellen oltalmazta. Firth Forth a neve annak a mélyen benyomuló öbölnek, melyet északra, Forth megye, délről pedig Linlithgow, Edinburgh és Haddington megyék partjai öveznek. Az öböl voltak éppen a jelentéktelen Forth folyónak torkolata, amely azonban a Thames vagy Merseyhez hasonlóan igen mély, és a Ben Lomond nyugati lejtőiről alázódulva a Kingardine tengerbe ömlik. Grantham Pierre-től az öböl végéig vajmi rövidke út volna ez, ha az átellenes partok különböző nevű hajóállomásainak keresztül kasulvaló érintése hosszúra nem nyújtotta volna. Mindenfelől városok, falvak, udvarházak kandikálnak át a Forth termékeny partjainak facsoportja között. Jim Starr a hajókerekek dobjai közt emelkedő kapitányi híd alatt vonta meg magát, és nemigen igyekezett a vidékből látni valamit, melyet az esőnek rézsútos vonalai különben is elhomályosítottak. Inkább arra ügyelt, nehogy szemet szúrjon valamelyik utasnak, mert nem volt lehetetlen, hogy annak a második levélnek írója szintén ott tázott vele a födélzeten. Egyébként a mérnök senkinek figyelmét, tekintetét nem kapta magán. Miután a Prince de Galles elhagyta a Granton Pier-t, ama szoros felé fordult, melyet északról és délről a messze benyomuló Queen's Ferry földnyelvek fognak közre. A szoroson túl a Forth egész tó alakot ölt fel, amint 100 tonnás hajók is pompásan járhatnak. A ködös háttér világos foszlányain a Grampian hegység havas ormai tűntek elő. A hajó csak hamar elhagyta Aberdour falvát, Elcolm szigetét 12. századbeli kolostorának romjaival, a Barnbull vár maradványait, aztán Donipstrult, ahol Murray kormányzóvejét megölték, és elhagyta a megerősített Garvis szigetet is. A Queen's Ferry szorosan átkelve balkézt hagyta a Rosyth várát, a Stuartok egyik ágának egykori fészkét, akiknek sarjadéka volt Cromwell anyja is. Elhaladt Blackness vára előtt, amelynek az unió alkotmánya értelmében mindig megerősítettnek kell lennie, és érintette a kis Charleston rakpartját, ahonnét Lord Elgin Szanaszét szállítja kőfejtőinek mészköveit. Végre valahára a Prince de Galles harangja a Combe Pointi állomást jelezte. Az idő egyre kellemetlenebb lett. Az erős széltől korbácsolt eső porrá zúzódva, vízforgatagokként rohant a sebes szélt szárnyán tova. Jim Starr nem minden aggodalom nélkül nézte mindezt. Vajon várja-e őt ilyen gonosz időben Simon Forth fia? Tapasztalásból tudta, hogy a bányák csendjéhez szokott bányászok kevésbé tűrik a légkörviharait, kevésbé, mint a közönséges napszámosok vagy parasztok. A Calendary állomástól a Dockhart bányáig és Yarrowknáig jó 4 mérföldnyi távolság van, és nem volt alaptalan a félelem, hogy az öreg bányamester fiát visszatartja, vagy legalább lekésteti a rossz idő. Aztán meg az a második levél, mely egyenesen visszavonta a meghívást, szó ami szó, volt oka nyugtalankodni. Egyébként el volt határozva, hogy ha Harry Fordot nem találja a vonat megérkezésekor Callanderben, hát akkor ő elmegy egymagában is a Dockhart bányáig, és ha kell, hát egészen Aberfoyleig. Ott kétségen kívül hallani fog az öreg bányamester felől valamit, és jóformán mostani lakását is megtudhatja. Eközben a Prince de Galles kerekei egyre lapátolták a nagy hullámokat. Most már a folyó partjaiból mit sem lehetett látni, sem Combe falut, sem Torrey Brunt, sem Torrey House-t, se Newsmills-t, Curion House-t, Kigrange-t, se jobbkész Sandpaus-t. Bowness és Rainmouth-nek e jelentéktelen kikötője a Clyde szoros torkolatánál szintén eltűnt a nedves ködben. Carros, a régi vár és Szitői apátság régi romjai, Kingardin hajógyárával, amelyet a gőzös érintett is, Aldcast és a 12. századbeli négyszögű tornya. Clackmannen és Bruce Robert számára épített vára jóformán mind láthatatlanná váltak a szakadó esőben. A Prince de Galles alló a kikötőjéhez ért, ahol néhány utas partra szállott. Jim Starr szívét összeszorulni érezte, amikor 10 évi távollét után ismét e városka mellett elhaladt, mely nagymérvű kőszénüzem fontos központjaként még mindig a munkások sokasságát táblálta. Képzelete a talaj mélyébe szállt alá, ahol a bányászok hegyes csákánya jó haszon mellett egyre vágja ki a szenet. Ezek az aloe bányák még mindig gazdagítják a megyét, míg a tőszomszédságokban lévő Aberfloyeknek annyi idő óta már egyetlen munkánuk sincs. Aloától a gőzhajó csak nehezen haladhatott a Forth kanyarulatain, melyek egymást érik 19 mérföld hosszúságban, és rohanós vízük keringve halad a partok magas fái között. Egyik tisztáson állt pillanatra. A Cambuscanny apátság romjai villantak elő, még a 12. századból. Aztán Stirling kastélyához és a hasonló nevű királyi várhoz érkeztek, ahol a Forthot két hír évezi át, és amelyen túl az árbócos hajó többé nem járhat. Alig, hogy kikötötte a Prince de Galles, a mérnök könnyedén a parton termett, 5 perc alatt Stirling pályaudvarára ért, 1 órával később leszállt a vonatról, Callandernál, egy nagy falunál a Teith bal partján. Ott az állomás előtt egy fiatal ember figyelt, és nyomban a mérnök felé tartott. Harry volt, a Simon Ford fia.